Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió.
Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Civil Rádió hallgatóit, ez itt a 117 perc délutáni magazin műsorunk, amelyet ezúttal is nem csak háttérrádiózóknak ajánlunk március 19-én. Nézzük tehát, hogy milyen témákkal készültünk önöknek a következő közel két órában. TINLAB, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium egy újabb kutatása, illetve nem is kutatása, hanem egy érdekes eseménye. Tudomány mindenkinek hekatont szerveztek Veszprémben. Lőrinc Katalin egyetemi docens, a Pannon Egyetemről lesz majd a vendégünk a vonalban. Autókat, ablakokat támadó, valójában a saját tükörképükkel harcoló madarak. Orbán Zoltánt fogom arról kérdezni majd, hogy mit érdemes tudni erről az érdekes jelenségről, és mit tehetünk mi mindezzel kapcsolatban. Az SZIA mentesség nem megoldás a nők alulfizetettségére, ezt mutatják az új EU-s adatok. Dr. Csernus Fanni lesz majd a vendégünk, nemek közti egyenlőség szakértő az Amnesty International Hungary-tól. Országos kutatás, szintén tehát egy másik kutatással foglalkozunk majd. A magyarokat a hazai tehetségük inspirálják, ezzel kapcsolatban készített egy érdekes kimutatást a Jettel Magyarország. Szalai Enikő lesz majd a vendégünk, a Jettel HR vezérigazgató helyettese. Hogyan kommunikáljunk a Z generációval a munkahelyeken? Ez egy új közlemény, méghozzá a Munipolis friss felmérése. Zinger Erik lesz majd a vendégünk, a Munipolis, ez egy mobil alkalmazás, hazai vezetője, majd arról kérdezem őt, hogy mit érdemes tudni a Z generációval kapcsolatos kommunikációról. Megoldások a holnapért, ez egy pályázat, ahova olyan diákok pályaműveit várták, akik szívesen gondolkodnak három különböző kategóriában, de majd mindenről részletesen Borsos Dorottya beszél nekünk, az Edison Platform operatív vezetője. A Vízhetek 2025, nem sokára megnyílik ez a rendezvénysorozat, a Civil Kollégium, illetve a Civil Kollégium Alapítvány közösségszervező programjának támogatásával a Vízkoalíció egyedülálló összefogásának lehetünk szem- és fültanúi, ennek köszönhetően valósul meg a Vízhetek 2025-ben, Tóth Tünde a Vízkoalíció tagja lesz majd a vendégünk. Sportrovatunkban pedig Viva Open nemzetközi fedett pályás öttusa bajnokságot rendeznek, március 19 és 23-a között Hanzéli Ákost fogom majd mindenről kérdezni. A mai műsort nagy részben Kramaris Szandra szerkesztette, hangmester a mindig kiváló Petik András lesz ma is, műsorvezető pedig Dudok Dávid, a sportszerkesztő Tarcsi Géza nevében is köszöntöm a hallgatókat, néhány perc és indulunk.
114, 115, 116.
117 perc.
Környezetbiztonság és városi turizmus, ebben a témában rendeztek egy hekatont Veszprémben, a Tudomány mindenkinek hekaton sorozat egyik állomásaként. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Lőrinc Katalin egyetemi docenst. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is Önt is és a hallgatókat.
Ez egy rendkívül érdekes esemény, amelyet tehát Veszprémben tartottak az elmúlt hónapban. Mit érdemes tudni a hekatonról, mint műfajról?
Ez egy olyan érdekes verseny, ahol egy kicsit a hallgatók, a diákok egyszerre megosztják a tudásukat, szereznek egy új tudást, és mindenképpen versenyeznek egy játékosított, dinamikus, innovatív megoldásokkal teli ilyen verseny. És az a fontos tudnivaló még, hogy egy adott problémát dolgoznak fel nagyon sokféle szemszögből. Itt kaptak előadást ugye a kommunikációval kapcsolatban, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és ezeket a tudományos cikkeket, publikációkat kell nekik aztán lefordítani, közérthető módon elmagyarázni az embereknek, a hallgatóságnak.
És konkrétan itt, ezen a hekatonon, ennek a hekatonnak az alkalmával egy konkrét írást kellett feldolgozni, ha jól látom.
Igen, ez a mi közös cikkünk volt a két kollégámmal, Raffai Dani Ágnes és Vizi Istvánnal, és arról szólt, hogy a városi turizmusban, a városi térben, ebben az urbánus térben milyen környezetbiztonsági kihívások vannak a 21. században, konkrét esettanulmányokat, európai és hát magyarországi esettanulmányokat mutattunk be.
Hogyan segítették a résztvevőket ebben a versenyben?
Hát volt egy prezentáció tulajdonképpen, amikor bemutatjuk, hogy mit jelent ez, hogy környezetbiztonság. Ugye egyre többen élünk városi térben, nem csak Magyarországon vagy Európában, hanem a világon is. Azt szokták mondani, hogy a fejlett országokban 80%-ban az emberek városokban élnek, és rengeteg olyan kihívása van egy városi térnek, ami a környezettel kapcsolatos. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy milyen sűrű a beépítettség, vagy zsúfoltság, ugye sokféle ilyen zaj, talaj, levegőszennyezés is meg tud jelenni, vagy a hulladékkezelésnek a kihívásai, a környezeti problémák, vagy a közlekedési lehetőségeknek a fejlesztése, és hogy ebben a témakörben tulajdonképpen mutattunk be európai és hazai városi problémákat, egyrészt a túlzott mértékű turizmust, amit azért sok esetben látunk, hallunk, tapasztalunk mondjuk egy olaszországi Velencében, egy Barcelonában, vagy akár Budapesten is, ugye a belső keletekben, vagy olyan kihívásokat, amikor egy-egy város arra vállalkozik, hogy időben és térben egy ilyen nagy látogatottságú rendezvényt szervez, ilyenek ezek a nemzetközi sportesemények, vagy az Európa Kultúrás Város, vagy pedig mondjuk egy olimpia expo, világexpónak a megrendezése. És akkor lefordítva a kérdésre, ugye mi arra próbáltuk őket ösztökélni, hogy igyekezzenek ezeket a kihívásokat, ezeket a jó eseteket lefordítani, ebből a valós tudományt bemutatni az álhírek helyett, tehát a véleményeket inkább ilyen tényszerűen bemutatni ezeket a kihívásokat, és hogy megoldásokat is találjanak rá, hiszen azért ebben a mai korban a következő generációnak nagyon nagy szerepe lesz abban, hogy milyen térben, milyen környezetben élünk.
Ez a kihívás tehát leginkább a tudománykommunikáció területéhez kapcsolódott. Mit kellett aztán végül elkészíteniük a versenyzőknek? Mi volt a kifutása ennek a versenynek?
Hát nekik ezt a prezentálni kellett tulajdonképpen, ezt a megoldásokat kellett találni az online kommunikáció, online média eszközeivel, és volt egy szakmai zsűri is, aki újságírókból, televíziós szakemberekből, kommunikációs szakemberekből állt, és ők döntöttek a végén. De még egyszer érdekes volt az, hogy nagyon országban több egyeteméről érkeztek a diákok, és nagyon szépen fel is készültek, de az még mindig látszik, hogy ebben nekünk szakembereknek segíteni kell a következő generációkat is, hogy minél inkább át tudják ültetni az elméletet a gyakorlatba, tehát hogy valós helyzeteket, vagy meg tudják szólítani a különböző érdeklődőket, hogy ezt mi a marketing mondjuk szegmensnek hívnánk, vagy nézőket, hallgatókat, és az ő nyelvükre, az ő szókészletükre, az ő tudásukra alapozva tudjanak elmondani kicsit bonyolultabb összefüggéseket is. Nyilvánvalóan le kell egyszerűsíteni, nyilvánvalóan meg kell találni ennek a vizuális vagy a szóbeli jó kifejező képességét, és egy kicsit nekik is arra kell törekedni, hogy játékosan, könnyedébben próbálják megkommunikálni ezeket a tényeket.
A tudomány világában is rengeteg hírrel találkozhatunk, és gondolom, hogy egy jól elkészített kampány, vagy egy jól elkészített bemutató sokkal jobban tudja reprezentálni azt, hogy mi az, amit szeretnének bemutatni egy-egy tudományos eredménnyel kapcsolatban, illetve segíthet a tájékozódásban is, hogy a sok hír között ne vesszünk el.
Abszolút egyetértek ebben. Én azt gondolom, a mai világban ilyen komplex problémák vannak, összetett kérdések, tehát nem lehet igen-nemmel sokszor válaszolni, de nyilván azt sem lehet elvárni, hogy egy átlagember mindenhez, minden speciális területhez értsen, és ezért van óriási felelőssége akár egy diáknak, akár a kommunikációt végző szakembereknek, a médiának, a tudomány művelőinek, hogy elmagyarázza, leegyszerűsítse egy kicsit, de érthetően, de hogy mondjam, a tények mentén próbálja meg ezek akár a környezetbiztonsági kérdéseket, a zsúfoltságot, a higiéniás kérdéseket, vagy akár a járványügyi, hogy mondjam, szezonális kihívásokat elmagyarázni, hogy ezt mindenki értse, és le tudja a saját életére is aztán fordítani.
Milyenek voltak a visszajelzések a versennyel kapcsolatban? Hogy érezték magukat a résztvevők?
Én úgy gondolom, hogy pozitív volt. Nagyon szeretnek a jelenlegi hallgatók versenyezni, és nagyon szeretnek szerepelni, és nyilvánvalóan igyekszik minden egyetem, így a Pannon Egyetem is megfelelő módon itt díjazni, elismerni ezt a fajta plusz tevékenységet. Azt is látjuk, hogy önmagában az, hogy valaki jár egy iskolába, és mondjuk elvégzi a krediteket, és ott van az órákon, az egy alap, és ahhoz, hogy valaki kiemelkedjen, megérezze azt is, hogy ő miben tehetséges, miben jobb a többieknél, ahhoz meg szüksége van egy kicsit arra, hogy akár versenyeken megmérettesse magát, vagy a szakmájában kipróbálhassa a munkahelyeket, megnézhessen, tehát ugye a valós élettel találkozom minél inkább.
A marketing területén mennyire számít határterületnek, vagy mennyire van a fókuszpontban a tudománykommunikáció? Mennyire lehet a kettőt összepárosítani?
Szerintem egyre fontosabb lesz, hiszen azért vannak olyan globális kihívások a mai világban, mondjuk a klímának az átalakulása, a változás, a társadalmi folyamatok például, ami mindenkit érint valamilyen módon, és ezt az üzleti életben, vagy akár a humán területekben is le kell tudni fordítani, hogy mondjuk előregedő társadalmak vannak Európában, vagy hát a világ egy bizonyos fejlett részein, vagy ezek a környezeti kihívások, energia például itt van jelenleg, és mindenkit érint, és amellett hogy egyre többféle módja van annak, hogy erről információt tudjunk cserélni. Itt vannak például a podcastok, a rádióadások, tematikus különböző oldalak. Arra is van lehetőség, hogy ebben valaki elmélyedjen, és nagyon jó ilyen digitális tartalmakat gyártson. Én azt gondolom, hogy erre van abszolút nyitottság, és már maga szerintem az oktatás is efelé tolódik el, hogy nem csak egy frontális oktatás van ma, hanem ugye az e-learning anyagokban, vagy a különböző tananyagok egységeknek a megértetésében nagyon ott van az, hogy csúnya szóval gamifikálják, tehát játékosítják a kérdéseket egyre inkább az oktatók, és egy ilyen kölcsönös folyamat is elindul, hiszen nagyon sok területről sokszor egy-egy diák többet tud, vagy jobban el tud mélyedni benne. Tehát, hogy speciális tudások vannak, és ennek a lefordítása szerintem az is egy nagyon jó kihívás a marketing vagy a média szakemberek számára is.
Hol tudnak többet megtudni hallgatóink, akár erről a Tudomány mindenkinek hekatonról, vagy akár az önök kutatásairól?
Hát én akkor ajánlom a Pannon Egyetem, és azon belül is a gazdaságtudományi karnak a honlapját, ez a gtk.uni-pannon.hu, és a Facebook oldalt, online megjelenéseket, vagy akár van ez a Green Like sorozatunk, ahol szintén ilyen problémákkal, ilyen kihívásokkal foglalkozunk, és ezt próbáljuk bemutatni érthető, közérthető módon.
Környezetbiztonság és városi turizmus ebben a témában rendeznek Tudomány mindenkinek hekatont Veszprémben. Lőrinc Katalin, Pannon Egyetem egyetemi docense volt a vendégünk a vonalban. Gratulálunk a díjazottaknak, és természetesen az egész rendezvényhez is minden jót kívánunk. Viszont hallásra.
Viszont hallásra, köszönöm szépen. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. And then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. Closing time, I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. Sokszor hallunk és látunk autókat, ablakokat támadó madarakról, akik valójában a saját tükörképükkel harcolnak. Ezzel a témával foglalkozunk a következő percekben. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője van itt velünk a vonalban. Szervusz, én Tudok Nagy vagyok a Civil Rádióból.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Miért csinálják ezt a madarak? Ez egy nagyon érdekes jelenség. Kívülről talán viccesnek tűnhet, de biztos, hogy sokkal komolyabb ok van a háttérben.
Az evolúció során a madarak nem tudtak alkalmazkodni a stabil tükörképhez, és a környezetünk tele van, nevezhetjük nyugodtan így, tükörkép szennyezése. Ugye a mindennapokban kint a vadonban tökéletes tükörkép létezik. Gondoljunk csak egy mozdulatlan víztükörre. Azonban, hogyha egy a koratavaszi időszakban egy hormonoktól feltüzelt hím madár, de akár egy tojó is, a riválisnak vélt tükörképéhez, hogyha oda csap, akkor a víz elkezd hullanzani, és a tükörkép megszűnik. Na most ezzel szemben az ablaküvegeink, az autók üvegei, visszapillantó tükrei, de még a metál, a sötét metál fényezésű autók is tele vannak olyan tökéletes, stabil tükörképpel, amihez mivel nem tudtak evolválódni a madarak, ezért folyamatosan órákon át, napokon keresztül küzdenek, és ez már önmagában jelzi a probléma lényegét is, hogyha egy madár, egy hím, de akár egy tojó is a tükörképével harcol, úgyhogy ez órákig, napokon keresztül tart, akkor nem a dolgát teszi, fészket épít, a párját őrzi, vagy a párját eteti esetleg a fiókákat, hanem kilátástalan szélmalom harcot folytat, legyengül a parkolóautók esetében, ugye az úttestre eshet, ahol elütheti egy jármű, elkapják könnyebben a ragadozók. Hát arról nem is beszélve, hogy mondjuk egy olyan irodában dolgozni, egy olyan lakásban meglenni, ahol egy madár kívülről folyamatosan az üveget, az ablakot veri, és mondjuk ez egy harkály, hát ezt nem kívánom senkinek.
Mit tehetünk mi ezzel kapcsolatban?
Ugye, hogyha a tükörkép a probléma forrás, akkor jön a józan parasztrész némi kis sufni tuninggal, ezt kell megszüntetni, a legegyszerűbb széles ragasztószalag csíkokat tenni egymás fölé az ablakon, felragasztani újságpapírt, bármilyen papírt, oda tenni belülről a függönyt, könyvvel oda támasztani, autók esetében behajtani a visszapillantó tükröt. Sok autó esetében ez a gyújtás levételekor automatikusan megtörténik. De ugye pont az a gond a megfigyelések és a bejelentések alapján, hogy a hímek emlékezetből is visszamennek balhézni, tehát ezeket a takarásokat mindenképpen érdemes több napon keresztül stabilan fenntartani, mert visszamegy a madár. És az is érdekes, hogy mivel ez egy globálisan jelentkező civilizációs szennyezés, ezért tényleg világszerte előfordul ez a jelenség. Én magam Magyarország mellett eddig Izraelben, Kuwaitban és Ugandában is találkoztam ezzel a viselkedéssel.
Még egy érdekes megoldást láttam a honlapon, ahogy a képeket nézegettem, hogy rémszem alakú matricákat vagy nyomtatott képeket is érdemes kitenni, hogyha működik.
Igen, hogyha valaki szeret kísérletezni, és biológiában egy kicsit vágyfülűbb, akkor érdemes megpróbálkozni. Elő-előfordul, ugye nem olvassák a szakirodalmat a madarak, és nem tudják, hogy meg kell tőle ijedni. Ugye egy alapvetően arról van szó, hogy a nagy meretten bámuló szem az a zsákmányált fajok esetében félelmi elkerülő reakciót vált ki, és ez is működhet. Azonban a lakott területen élő madarak, amik nagyon hozzászoktak a nem természetes viszonyokhoz, előfordulhat, hogy ez ettől stabilan, hosszan időn keresztül nem riadnak meg. Általában az a tapasztalat, különösen a lakott területi állatok köztük a madarak esetében, hogy a riasztási módszerek, a biológiai elveken alapuló riasztási módszerek igen gyakran alig hatékonyak, vagy egyáltalán nem hatékonyak, és még gyakrabban hosszú távon vesztik el a hatékonyságukat. Éppen ezért ebben az esetben is, mint minden más hasonló helyzetben, a fizikai elszigetelés, az okok kiküszöbölése és lehetőség kiküszöbölése jelenti a legjobb, legbiztosabb megoldást.
Ez a viselkedés a madaraknál általában szezonális, vagy az év bármely szakában előfordulhat?
Általában mondjuk az esetek 99%-a, több mint 99%-a március, május, június időszakban következik be. Szuperhímek esetén, akiknek valószínűleg nagyon magas tesztoszteron szintet lehetne laboratóriumi vizsgálattal mérni a vérében, már februárban is előfordulhat, de kaptunk már bejelentést szinte az év bármely hónapjában, tehát ez máskor is előfordulhat, akár a téli időszakban, őszi időszakban is, de messze a leggyakoribb most a költési időszak elején.
Most ebben az időszakban, kora tavasszal mire tudunk még figyelni a madarakkal kapcsolatban? Hogyan tudjuk segíteni az ő élőhelyüket? Mit tudunk tenni értük?
Az egy fontosabb segítség a segítség abbahagyása. A téli etetést március végén legkésőbb abba kell hagyni, mert ezt követően már ez veszélyt jelent a fiókákra, hiszen Európában mérsékelt többen a magevő madarak is rovarokkal tetik a fiókáikat. fiókák nem is tudják megemészteni a magot, és a szülők sem értik ezt a maggaletetést, és sajnos magyarországi adatok is vannak arra vonatkozóan, hogy valaki kint hagyja jó szándékból a fiókanevelési időszakban mondjuk a napraforgó magot, akkor lusta vagy rutintan mondjuk szénszemeges szülők ezzel etetik a fiókáikat, meg sem pucolják a napraforgót, mivel nincs bent a biológiai programjukban ezzel történetetés, és így sajnos az összes fiók a 2-3 nap alatt funkcionálisan éhen hal. Még ki lehet egyébként tenni mesterséges odúkat, fecskeműfészkeket, ugye folyamatosan az etetés befejezését követően is lehet tovább itatni a madarakat, hiszen itt egész évben megfigyelhetjük őket. Nagyon fontos lenne, hogyha elkezdődik a gyepkezelési időszak, hogy automatikusan és azonnal ne vágjuk le tőlük a gyepet, mindig hagyjunk meg nyíratlan néhány 10 négyzetméteres foltokat, ez jó a beporzóknak, aztán majd nagyon jól fog jönni például a fészket elhagyó, gyakran még röpképtelen fiókáknak, ahol sokkal jobban, hatékonyabban el tudnak rejtőzni.
Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Orbán Zoltánnal beszélgettünk arról a jelenségről, amikor autókat, ablakokat támadó, valójában a saját tükörképükkel harcoló madarakat láthatunk, illetve a tavaszi természetváltozásokkal kapcsolatban is kérdeztem őt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a vonalban. Szia!
Én is köszönöm a lehetőséget, szervusz, viszont hallásra!
Nagy kaland az élet, szület. mehetünk, elmegyünk. Vajon ki az, ki tudja, hogy hová érkezünk? Rám nevet a végtelen, itt ülök a fényben. Sok tévedésemet elfújta már régen. Izzott a nyár, vagy hó esett, nappal volt és éjjel. Jó tudni, van ki megbocsájt,